Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Még keleten várható jelentős havazás, holnap reggelig további 10-20 cm friss hó várható a Tiszántúlon, Borsod térségében, illetve a Tisza vonalában, ezért a Hungaromet ZRT több keleti vármegyére másodfokú figyelmeztetést adott ki. Északkeleten, kiemelten a Bodrog közben erős, olykor viharos széllökések fordulhatnak elő, amelyek komolyabb hótorlaszokat emelhetnek. Az éjszakai havazás ellenére a vasútvonalakon beindult a közlekedés, azonban több vonalon váltóállítási probléma nehezíti a forgalmat, emiatt hosszabb menetidőre lehet számítani. Az ország valamennyi volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a vonatokon is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket, írta honlapján a MÁV csoport. Tegnap 323 alkalommal riasztották a tűzoltókat az országban a havazás és a csúszós utak miatt. 654 hivatásos tűzoltó, 40 önkormányzati tűzoltóság, 200 önkéntes tűzoltóegyesület és mentőszervezet tagja dolgozott azon, hogy elakadt autósokon, kamionokon, buszokon segítsen. Éjszaka több vármegyében is súlykorlátozások és útlezárások léptek életbe a hófúvások miatt, egy akasztói ház tetőszerkezete pedig a hó súlya alatt omlott be. Áramellátási zavar is előfordult, Szeged és Bordány környékén csak nem 2100 fogyasztót érintően. Valamennyi oktatási intézményben biztosított a tantermek fűtése, közölte a belügyminisztérium, a diákok tehát rendben be tudnak járni iskolába. Ugyanakkor hangsúlyozták, ha egy iskola fűtése meghibásodik, és két egymást követő napon nem éri el a 20 fokot, az intézmény vezetője rendkívüli tanítási szünetet rendelhet el, ismertette a tárca. Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában, forra levegő Grönland, Tajvan és Irán körül, így indult 2026, a világ átalakulása itt van a nyakunkon, részletezte a világpolitikai helyzetet a miniszterelnök reggel a Facebook oldalán. Orbán Viktor bejegyzése szerint a mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudják a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban. Ezzel szemben van a brüsszeli út háborús tervvel, Ukrajnának adott és ott módszeresen szétlopott uniós milliárdokkal, migrációs paktummal, fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a kormánypártoknak van esélye arra, hogy nem csak vidéken, hanem Budapesten is győzzenek. Orbán Viktor a Fidesz fővárosi jelöltállító rendezvényén arról beszélt, a Fidesz-KDNP csak akkor maradhat erős a jövőben, ha Budapesten is erős marad, ezért, mint fogalmazott, egyetlen utcát vagy bérházat sem szabad átengedniük. A Fidesz szombaton tartja jelöltállító kongresszusát. Az önkormányzati rendszer reformja nem érintheti azt az alapvető jogot, hogy minden települést megillet az önkormányzatiság, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor Budapesten az önkormányzati szövetségek vezetőivel folytatott konzultációt, Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke arról beszélt, idén komoly aggályokat vett fel az önkormányzatok finanszírozása. A MÖSZ a politikai pártokkal is konzultációt tervez saját javaslatcsomagjáról. Novemberben a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.637.000 főt tett ki, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A munkanélküliek száma 213.000 fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt. A harmadik negyedévben a GDP 4,2%-a, az első háromnegyedévben pedig 1,9%-a volt a kormányzati szektor hiánya. Az egyenleg 95 milliárd forinttal 2%-ponttal rosszabb az egy évvel korábbinál. Rekordokat döntött 2025-ben a budapesti értéktőzsde. A BUX Index a tavalyi évben 40%-ot emelkedett. Éves és havi szinten egyaránt az OTP bank részvényei generálták a legnagyobb forgalmat. A legnagyobb havi forgalom áprilisban volt 442 milliárd 900 millió forinttal. A következő 30 napban nem lesznek választások Venezuelában, közölt az amerikai elnök. Donald Trump az NBC News-nak adott interjúban úgy fogalmazott, először rendbe kell tenni az országot. Az Egyesült Államok venezuelai olajat foglal le és értékesít, írta az elnök a True Social közösségi platformon. Az ideglenes hatóságok 30 és 50 millió hordó kiváló minőségű szankcionált olajat adnak át, a haszonból az amerikai és a venezuelai nép részesül, fogalmazott. Ha az Egyesült Államok inkább megvenné Grönlandot. Az amerikai külügyminiszter szerint a Trump kormány célja, hogy megvásárolja a szigetet Dániától, és nem készül rövid távon katonai akcióra. Marco Rubio erről a kongresszus tagjainak tartott zárt ajtók mögötti tájékoztatón beszélt, a Wall Street Journal, valamint a CNN értesülései szerint. Végül az időjárásról. A Tiszántúlon, Borsod térségében és a Tisza vonalában eshet még jelentősebb mennyiségű hó. Északkeleten hófúvást okozhat a felerősödő szél. A csúcsa mérséklet mínusz 2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőtessék, ha Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőt. Isten hozta önt nálunk a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm a meghívást, hogy újra itt lehetek és beszélgethetünk.
Mindörökké, amen. Az ünnepek után vagyunk, de minden okunk megvan arra, hogy finom italokat fogyasszunk, akár az ünnepek után is. A hideg téli éjszakákon, vagy a hideg téli napokon akár forró italokat is?
Igen, a forralt bor, és ennek egy alternatíváját szeretném elmondani a hallgatóknak. Ugye a forralt borról tudjuk, hogy ennek végülis úgy alakult ki, hogy gyógyászati, egészségmegőrző szerepe volt. Hát az enyhe meküléses tünetekre erre nagyon jó, mert a különböző gyógynövények és a különböző fűszerek azok az alkoholban, tehát a borokban kioldódnak, illetve forralással még intenzívebben belekerülnek az italba, és gyakorlatilag ezt, hogyha tovább forraljuk, akkor még az alkohol is elmegy belőle, tehát nyugodtan lehet időseknek is fogyasztani. Ha pedig nem forraljuk teljesen, tehát gyöngyözésig, akkor pedig az alkohol is benne marad, és akkor egy ilyen kellemes érzést, egy ilyen átmelegítő érzést is tudunk érezni a fűszerek által, és hát az alkohol által.
Fontos, hogy a forralt bort fűszerezhetjük, ugye? Ezt azért jegyezzük meg.
Igen, a forralt bornak pont ez a lényege, hogy fűszerezni kell, és akkor hát lehet illatos borokból is, tehát egy muszkált borból is lehet, de egy egyszerű borokból is lehet, tehát ezért nem kell egy grand cru minőség, de azért nyilván iható borból, szőlőből készült borból kell ezeket készíteni. Na, térjünk rá a forró italokra. Gyakorlatilag ezeket nevezhetjük koktéloknak is, de inkább italoknak, mert nem olyan bonyolult ezeknek az elkészítése. Itt azt kell figyelembe venni, hogy ezeknél az italoknál, hogyha forrón készítjük el, mert pedig forrón készítjük el, általában ezeknek az alapja valamilyen égetett szeszes ital. Azt kell figyelembe venni, hogyha ezek egy meleg alapba, tehát egy vízbe, magyarán mondva, belekerülnek, akkor itt az alkohol, illetve ezeknek az alkoholos italoknak az összetevői intenzívebben jelentkeznek. Tehát mindig azt kell csinálnunk, hogy felforraljuk a vizet, és várni pár percet, vissza kell hűteni. Tehát egy ilyen 80 fokra visszahűteni nem kell megmérni, de nyilván pár percet pihentetjük. Tehát mi kell felforralni. Hát a vizet felforraljuk, de amikor készítjük, akkor vissza kell hűteni. Tehát az egyik szabály. Azért is kell visszahűteni, mert itt az alapok, mondjuk a gyümölcsök, általában citrusfélék, és ezek is sokkal intenzívebben oldódnak, hogyha nagyon forró a víz, és egy kicsit kesernyésség is belemegy, különösen a citromnál, meg grapefruitnál. És akkor ez a kesernyés íz, ez az ízvilág, ez már azért annyira nem tetszik nekünk. És ami még nagyon fontos, hogy ezt ne felejtsük el, hogy ezt mindig hűálló pohárba kell szervírozni. Hát ugye ez attól koktél, meg meleg ital, hogy át nem bögrébe. És akkor mindig ez egy hűálló pohárba, tehát nagyon figyeljünk, mert különben el fog repedni a pohár, és akkor baj lesz. Tehát mindig egy hűálló poharat kell nézni. Ezek általában 2,5 decisek, és akkor ehhez lehet körülbelül 1,5 decit, vagy 1 deci spiritet, tehát égetett szeszt alkalmazni. Hát mik is ezek? Elsődlegesen a viszki, de az nagyon jó a viszki alapnak. Én azt gondolom, hogy ide egy ilyen édesebb viszkit kellene, tehát nem egy nagyon füstöset, hanem egy ilyen bourbon viszkit, amiről mondjuk ugyanannak kukorica az alapja, és ez egy kicsit édesebb. de lehet konyakkal is, és hát brandivel itt Magyarországon, és lehet rummal is, tehát egy jó minőségű barna rummal nyugodtan lehet, és ebből mondom, egy 2,5 deci vízhez körülbelül 0,5 decit, vagy 1 decit tegyünk ezekből az anyagokból. Édesíteni lehet cukorral, hát mondjuk egy evőkanál cukor, szerintem az, hát egy csapott evőkanál, hogy ne sok cukrot tegyünk, illetve ha aki nem szereti a cukrot, lehet mézzel is, de mindig gondolkodni kell, hogy ha mézzel készítjük, akkor opálos lesz az ital. Tehát nem lesz szép átlátszó. Úgyhogy ezért inkább talán a cukor. Úgy tesszük bele a cukrot, hogy már meleg italba tesszük bele a cukrot, és díszítjük kis narancs karikával, egy kevés citromkarikával, grapefruittal, mangóval lehet, tehát nagyon sok mindennel lehet díszíteni, és akkor egy nagyon szép gusztusos italunk lesz.
Általában ezeket a forró italokat este célszerű fogyasztanunk, tehát már a nap lezárásának lehet egyfajta megkoronázása.
Igen, a nap lezárása is lehet, de délután is lehet, tehát mint egy tejázás helyett, vagy talán után. Most a víz helyett egy tejával is felönthetjük ezt, tehát teja alap is lehet, tehát egy fekete teja alap egy ilyen kicsit könnyebb, nem kell nagyon erős teját készíteni, az is lehet az alapja, és akkor mi délután eltejázgatunk, illetve hát elkoktélozgatunk.
Mivel gasztronómiai műsorban beszélgetünk, természetesen receptekkel is szolgálunk a kedves hallgatóknak. Ezúttal egy forró koktél bonyolultabb receptjével?
Igen, szeretnék elmondani egy almás, karamellás koktélt, ami végül is koktél, de nevezhetjük puncsnak is, de inkább talán koktélnak mondjuk. Bele is kezdek, és akkor elmondom. Nem annyira bonyolult, csak kell valamennyi kis előkészület hozzá. Szóval válaszunk ki egy kisebb fazekat, egy ilyen 2,5 literes szerintem, mert hogy tudjuk kavarni benne a történeteket, és tegyük tűzre ezt a fazekat, és tegyünk 3 evőkanál kristálycukrot bele, és kezdjük el fakanállal kavargatni, tehát karamellizáljuk. Nem kell teljesen sötétre, hanem csak ilyen nagyon finoman karamellizáljuk meg, és mondjuk, hogy világosabb, akkor egy deci vízzel öntsük fel. Egy deci hideg vízzel öntsük fel, és kezdjük el ezt is kavargatni. És mikor ez így elolvadt, szépen elolvadt, akkor egy 1,5 liter vízzel öntsük fel, és kezdjük el forralni, és mikor már úgy kicsit gyöngyözik, akkor tegyünk bele 2 filter teját.
Ez a teja... Milyen teát?
Igen, tehát ez a teja, ez legyen fekete teja, filteres fekete teja, én egy könnyebben kioldódó reggeli teját javaslok, és márkát nem mondom, de egy reggeli teját, amit reggeliszunk, és lehet egy Earl Grey teja is, lehet egy Darjeeling teja is, tehát egy egyszerű reggeli teját, aki kicsit az illatokat szereti, az Earl Grey teját tegyen bele. Tehát a lényeg az, hogy egy könnyen kioldódó fekete teja legyen. Mikor ezt megtettük, akkor a fűszereket készítsük elő, mégpedig kell nekünk 1 rúd vanília, amit szépen félbevágunk, kell nekünk 10 szem szegfűszeg, 1-2 szem csillagánist is tehetünk bele, tegyünk bele mondjuk 3-4 rúd fahéjat. Jobb a rúdfahéj, mint az őrölt fahéj. Az őrölt fahéjat nehezen tudom elkeverni. Vegyünk egy nyers gyömbért, amit ugye előtte egy kicsit ugye megmosunk, jó alaposan megmossuk, és vágjuk föl egy ilyen 1,5-2 centi nagyságút. Vegyünk, és ezt hámozzuk föl, még ezt is tegyük bele. Most, amikor ezzel megvagyunk, akkor egy kicsit forraljuk még ezt föl, és mikor megint úgy gyöngyözik, akkor vegyük ki a teját belőle, és tegyünk bele 2 citrusfélét. Mégpedig úgy tesszük bele, hogy a héját megmossuk szépen, vagy egy kicsit körömkefével megtisztítom. 1 citromot, egy kisebb citromot, és lehet egy nagyobb narancsot. A narancsot azt fölvágjuk apróra, a citromot pedig mondjuk 4 felé. Ez azért kell, mert a citromot azt hamar ki kell majd venni, hogy ne legyen keserű a héja miatt. Tehát mikor itt felrottyan, akkor ezt kivesszük belőle, a citromot is, ne felejtsd, a teját is kivesszük, a filtert is, ez természetes, nem kell nagyon erősre, mert nagyon erős lesz az italunk. A narancsot nem vesszük ki belőle, de a citromot vegyük ki belőle majd, mikor kicsit felrottyant. És mikor ez felrottyant, akkor 1,5 liter almalevet beleöntünk, szűrt almalevet. A legegyszerűbb általános almalevet. Egy kicsit még felforraljuk, gyöngyözzön. Na, ilyenkor vegyük ki a citromot, és vegyük le a tűzről. És ha levettük a tűzről, egy kicsit hagyjuk, hogy álljon. Tehát mondjuk egy 50 fokra, ha visszaadunk, és akkor a citrusok, mert csak a narancsunk van, a narancs, meg a szegfűszek, meg ezek egy kicsit átveszik ezt az italt, és amikor visszahűlt, mondjuk egy 50 fokra, akkor leszűrjük. És akkor kaptunk egy italt, na és akkor a mi lényeg, hogy mitől lesz puncs, vagy koktél, hogy ebbe egy fél deci, vagy két deci rumot, barna rumot beleteszünk. Összekavargatjuk, és akkor megvan egy forró italunk, amit olyan lesz, ami fogyasztható. És akkor ezt is egy hűálló pohárba tesszük, nagyon fontos, és díszítjük.
Mivel?
Gyümölcsökkel díszítjük, én szeretem a mangót, a kivit, grapefruitot lehet beletenni keveset, és a nyilván narancsszeleteket. És hát ez egy kiváló koktél.
És azt említettük, hogy forró ital kissé bonyolultabb, a bonyolultsága a sok összetevő miatt van?
Hát azért bonyolultabb, mert egy kicsit mondjuk ez a cukorkaramellizálás, ez úgy nem egy általános dolog, de szoktuk azért csinálni. Tehát, hogy egy kicsit egy karamellás tízt is kapunk benne. Most ezek divatosak, ugye gondoljunk csak a sós karamellás fagyira, ami egy ugye, nagy sláger volt nyáron. Tehát ugye citromot, ha meghámozom és úgy teszem bele, gyakorlatilag a citrus nem lesz intenzív. Nem veszem le a héját, mert a héjában rengeteg olyan dolog van, amit mi felhasználunk, hogy az illóolajok a héjában vannak. És ehhez az ízvilághoz, mondhatnánk, hogy ízmátrixhoz, ez nagyon-nagyon hozzávaló. És így szépen összeérnek majd az ízek, tehát ez az édeskés karamella, meg ezek a citrusok, meg a rum, a barna rum, hát az fejedelmi.
A forralt bor mellett pedig még az almapuncsról is fogunk beszélgetni. Almapuncs, ez is egy divatos téli ital?
Igen, az almali ez viszonylag olcsó Magyarországon, és ezért egyre jobban divatban jön így gyümölcsösebb és elérhetőbb levegből készíteni. Hát nálunk nyilván az almali az, ami viszonylag olcsó, és minden kereskedelmi egységben elérhető, és nem 20%-os a gyümölcs tartalma, vagy esetleg 10 vagy nyomokban van gyümölcs benne, hanem még talán 100%-ost is lehet venni. Hát nyilván a minél magasabb gyümölcs tartalmút válasszuk, és legyen szűrt.
Mitől is almapuncs akkor az almapuncs?
Gyakorlatilag a receptje az szinte majdnem ugyanaz, mint egy forral bornak. Tehát a hozzávalók, legyen egy liter 100%-os almalé, nem feltétlenül fontos, hogy 100%-os legyen. Alacsonyabb százalékosak is jók, a magyar almalék tényleg kiváló, tehát azt lehet mondani. 2 deciliter víz, 1 darab narancs, 1 darab citrom, 1 darab alma, akkor megint 2-3 szegfűbors, 2 csillagánis, 1 evőkanál méz a végén, és 2 deciliter rum, ettől lesz puncs. És akkor gyakorlatilag ugyanaz a menete szinte, mint a forralt bornak, hogy ezt a vizet föltesszük, felforraljuk, ebbe beletesszük a citrusoknak a héját, úgy szeleteljük a citrust, hogy a fehér része nem maradjon benne, és ezt kb. 10 percig forraljuk, és mikor levettük a tűzről, akkor felöntjük az almalével. Az almalével együtt már csak inkább melegítjük, mert akkor ez a gyümölcsösség el fog menni belőle, és inkább az a cél, hogy itt gyümölcsösebb legyen. Tehát csak vissza kell melegíteni gyakorlatilag, és akkor visszamelegítettük, csak azért, hogy oldódjanak a dolgok, akkor levesszük a tűzről, és belekeverjük a mézet. És akkor ez a méz elolvadt, tehát itt nem cukrot használunk, hanem ez jól megy hozzá a méz. Kicsit ilyen opálosabb is lesz talán tőle az ital, de ezt is le lehet szűrni. Sőt, én szeretem leszűrni. Utána azt csinálom, hogy amikor leszűrtem, akkor egy kicsit, ha meghűl, akkor ezt a 2 decilitrányi rumot beleteszem. Nyilván, ha gyermekek vannak, idősek vannak, vagy nem fogyasztanak alkoholt, akkor nem, mert azért ez nem kevés 2 deciliter rum, hát mondjuk az, hogy durván 1 liter folyadékban van feloldva, de azért ez úgy elég hatásos a rumoknak, olyan 30-35% az alkoholtartalma. Itt egy barna rumot használunk, semmiképpen nem commerce rumokat, vagy ilyen rumos, ízesítésű, szeszes italokat, hanem hát sütésnél is érdemesebb vásárolni egy rendes barna rumot, és akkor az szinte majdnem végidőkig elég.
És hogyan szolgáljuk fel a vendégeknek az almapuncsot?
Itt már azt csináljuk, hogy említettem, hogy 1 darab almát azért hagyjunk meg, sőt, meg is hagyjunk 1 darab almát, azt megmossuk és szépen felszeleteljük nagyon apró darabkákra, és itt a narancsot is felszeleteljük apró darabkákra, a citromot megint nem tesszük bele, mert értelmetlen, hogy elkeseredjen ez az egész. Most ezt az almapuncsot azt igazán nem ajánlom, hogy másnapra is hagyjuk, tehát
ez frissen jó.
Ez inkább talán frissen jó. Próbáljuk egy 1,5 litert elkészíteni, tehát nem egy litert elkészíteni, de ezek a fűszerezések, vagy hogy mennyi mézet tegyünk hozzá, ez mind ízlés kérdése, tehát vannak nagyon aromás almalevek, tehát nem mindegy, milyen almából van az az almalé, és akkor már kicsit azért változik az a recept, hogyha nagyon aromás az az almalé, akkor nem kell sok fűszert beletenni, mert akkor hát egy nagyon nagy ízkavalkád lesz.
Puncsról beszélünk, ez esetben alma puncsról. A puncs az egy tipikusan téli ital. És mitől puncs a puncs?
Igen, a puncs az egy téli ital, olyan vidégeken alakult ki, ahol nem nagyon van bor, vagy nagyon rossz minőségű a bor, ezért fel kell valamivel javítani. Hát ilyen mivel javítjuk fel? Általában rummal. Tehát Magyarország nem egy rumtermelő ország, sőt ez egyáltalán nem egy rumtermelő ország, de mindenféle kereskedelmi egységben lehet vásárolni, és én azt gondolom, hogy érdemes beszerezni, főleg háziasszonyoknak is a süteményeket ezzel ízesíteni, hisz talán nincs olyan sütemény, amiben nem kell egy-két kanál rum. És hát ami marad, akkor az pedig el lehet így almapuncsnak, vagy másféle puncsnak készíteni. Végül is a borból is készíthetünk puncsot, akkor ugyanaz a recept, mint a forral bornak a recept, csak akkor felhúzom ezzel az alkohollal, tehát még inkább bővebbé teszem, tehát testesebb lesz, de ezáltal tüzes lesz, igen tüzes, ami azt jelenti, hogy hát nagyon vigyázni kell vele, mert nagyon úgymond itatja magát. Ez egy nagyon jó kifejezés, ez a parti ital, ami mostanában közszájon van, mert gyakorlatilag barátkozunk, beszélgetünk.
Az ünnepek után beszélgetünk, és szilveszterkor mindenki fogyasztott véleményem szerint pezsgőt, de ha már egy nemzetközi borszakértővel beszélgetek, akkor mi is tudunk ajánlani a kedves hallgatóknak egyfajta pezsgő koktélt?
Igen, a pezsgő is alapul szolgálnak a koktélhoz. Ugye a pezsgő kokt az alapvetően hideg, mert hát ugye melegen a pezsgőt az nehéz, mert a szénsav az elmegy belőle.
Ugye meg mindig hűtött pezsgőt fogyasztunk, vagy legalábbis úgy finom, úgy jönnek ki az ízek.
Igen, mindig hűtött pezsgőt, ugye, mert a perlás, tehát ezek a buborékok akkor a legintenzívebbek. Tehát a meleg pezsgő az nem alternatíva. Ugye szoktam mondani, és ott hallgatók tudják is, hogy a pezsgő az gyakorlatilag bor. Tehát, hogy borként kell kezelni. Ez azért fontos, mert ezek boralapú koktélok, hiába pezsgő állapotába tesszük be a szőlőt gyakorlatilag. Ezt azért mondom, mert hogy megfelelő poharakat használjunk hozzá. Tehát ma már nem nagyon divat ez a régi fajta pohár, ami ilyen el van laposodva, mert ugye ott nem nagyon tudjuk a buborékokat megfigyelni. Tehát egy tisztességes pezsgőt ugye szépen megnézünk, hogy a buborékok milyen szépen mennek lentről fölfele, és ezért ugye a flőtéket használjuk, úgy hívják, hogy flőte. Pezsgős flőte.
Ez pezsgős pohár?
Pezsgős pohár, de flőte alakú pohár, ami egy ilyen hosszabb, tehát talpas, és fölfele hosszabb nyújtott pohár, és vékony a száj része. És abba tudjuk ezeket a buborékokat szépen megfigyelni, Ezeknek a poroknak szűkebb a szája, és akkor így nehezebb a színsav.
És akkor pezsgőkoktél hogyan készül?
Pezsgőkoktél nagyon egyszerűen készül, van egy kedvencem, amit egy, említettem, hogy a pezsgőt bornak gondoljuk, vagy borként kezeljük, hát nyilván a borokat nem hűtjük ennyire le ilyen intenzíven. Előveszünk egy burgundi poharat, tehát ez egy ilyen talpas pohár, ami öblös. Tehát 3,5 deci bor is belefér, ezt nevezzük burgundi pohárnak, és ebbe beletöltünk pezsgőt, majd elmondom, hogy milyen pezsgőket használunk ehhez, és ebbe teszünk jeget, és teszünk gyümölcsöket bele, narancsot, kivit, mangót, egy citromszeletet, és ugye, amitől nagyon szép lesz, gránátalma szemeket, és ettől gyönyörű lesz. És akkor ez már egy látványban is nagyon szép, és ízben is egy nagyon-nagyon kellemes lesz, attól függ, hogy milyen alapot használunk, tehát milyen pezsgőt használunk. Nyilván ez egy száraz pezsgőt ajánlok, vagy egy fél édes, fél száraz pezsgőt. Nyugodtan lehet muskotályos pezsgőt is beletenni, azok egy kicsit édesebbek, aki édesebb szájú, és akkor az édes pezsgőz van hozzászokva, nyugodtan lehet, de egy egyszerű száraz pezsgőből is el lehet készíteni. És nagyon egyszerű, és nagyon látványos.
A hűtés esetében mi az az ideális hőmérséklet, ameddig le kell hűtenünk a pezsgőnket? Létezik erre egyfajta szabály?
Otthon azért egy hűtőbe betesszük, és akkor nincsen vele gond. Hát nyilván egy 5 fokot gondolunk egy hűtőnek, vagy egy jégágyba beletesszük, egy pezsgős vödörbe, és akkor szépen lehűl. De hát ez már macera. Tehát azért a hűtőből előveszük, az bőven elég. Pezsgőket le kell hűteni, azért is talán, mert nehezebb akkor felnyitni, felbontani a pezsgőt.
A pezsgő bontásának létezik egyfajta technikája?
Igen, igazság szerint nem illik pukkania, mert a pukkan akkor nagyon sok minden, tehát felhabzik a pezsgő, és akkor kimegy belőle a nagy része. Elég sok kimegy belőle, tehát úgy kell, hogy ne pukkanjon, és ezt meg lehet úgy oldani, hogy a dugót vagy a műanyagot fogom meg, tehát leveszem a kosarat róla, és akkor megfogom a dugót, teljesen mindegy, parafa vagy műanyag van, ezt megfogom, és a palackot tekerem. Tehát ez fontos, nem a dugót, hanem a palackot tekerem nagyon lassan. Akkor így nagyon szépen ki tudom venni, és nem habzik fel, és a szénsav az benne marad. Nyilván most születésnap van, vagy szilveszter van, vagy forma egy van akkor, vagy most már látom, tehát sporteseményeknél is, hogy rohannak be a pezsgős palackokkal, és így bontják fel. Hát nyilván ennek egy másféle szerepe van ilyenkor, az ünnepélyességet, és hát azért a pezsg az egy viszonylag drágább dolog előállítani, különösen drága és elegáns dolog. Mi nagyon el vagyunk itt Magyarországon kényeztetve pezsgőkkel. Nagyon jó pezsgőgyárak vannak, és most már kis tétel legbe is vannak kis pincészetek, akik nagyon kellemes, nagyon jó pezsgőket készítenek.
És van-e kedvenc koktélja önnek, amit gyakran készít?
Van két klasszikus pezsgőkoktél, ami nagyon-nagyon egyszerű készíteni, és el is mondom, ezeknek nevük is van. Az egyiket úgy hívják, hogy mimóza. Ez a virágról kapta nevét, ugyanis sárga színű lesz ez a pezsgő koktélunk, és semmi más nem kell hozzá, csak egy száraz vagy fél édes pezsgő és narancslé. A narancslé az lehet egy, hát inkább egy 100%-os narancslé legyen, vagy pedig mi is facsarhatunk frissen narancslét, de akkor meg kell szűrni. És akkor ezt egy flőtébe beletesszük, és egy-egy arányba, tehát egy egység narancslé, egy egység pezsgő. És felöntjük, arra vigyázzunk, hogy hideg legyen a narancslevünk is, hogy nehogy visszamelegedjen, mert már nem tudjuk hűteni utána. Tehát ez egy nagyon klasszikus, úgy hívják, hogy mimóza, a mimóza virága és sárga. Tehát, hogy valaki bemegy egy koktélbe és kér egy mimózát, akkor ezt fogja kapni. De ezt tanuljuk meg, hogy ez semmi más, mint pezsgő és egy jó minőségű narancslé. És akkor szeretném mondani egy másikat, ezt úgy hívják, hogy Kir Royal. Először csak Kirnek hívták, akkor boralapból készítjük, borból, de ez a Kir Royal, ez ugye királyi kir végül is nevezzük, és ebben van egy nagyon különleges alapanyag, mégpedig a fekete ribizű likőr. Úgy mondjuk, hogy crème de classe, és ezzel készítjük, ezt nagy szupermarketekben lehet venni. De is olyan borzasztó drága, és nem kell belőle, csak egy nagyon kevés. Tehát szintén fogunk egy flőtét, amit előtte tegyük fel, hogy behűtjük, mert ez egy kicsit drágább koktél, akkor behűtjük a flőtét, tehát a poharat behűtjük, és nagyon fontos, hogy először ezt a likört töltjük be a flőtébe,
Ezt a Kir likört?
Ezt a Kir Royal likört, vagy Cream de Cassis, tehát ez a fekete ribézlé likör, ez egy kicsit édes és különben, azért inkább száraz pezsgőt használjunk, körülbelül olyan, hát mondjuk talán egy harmadik, hogyha egy kicsit bővebben akarjuk, és ezt fehér pezsgővel felöntjük, és ez valami gyönyörűséges színű lesz. És az íze is valami gyönyörű lesz. Én mondjuk a fekete ribizlit nagyon szeretem, szőrben is hallgatók biztos tudják, és képzik egy pezsgőve. Maga a királylét.
Köszönjük szépen önnek a recepteket, és ezek után már csak azt kívánhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy ezek a koktélok váljanak az egészségükre.
Igen, mindenkinek az egészségére kívánok, és tényleg arra biztosítok mindenkit, hogy kicsit próbálkozzon ezekkel az egyszerű pezsgő koktélokkal, a forró koktélokkal, vagy ezek a meleg koktélokkal. Lehet egy kicsit feldobni az ünnepet, és feldobni a mindennapjainkat is.
Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőnek köszönöm szépen a beszélgetést, és bár már az ünnepek után beszélgetünk, de áldott, boldog, békés új esztendőt kívánok önnek.
Én is ezt kívánom, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Keddi adásunk témái Vízkereszt, Urunk megjelenése ünnepén. Január 6-án délelőtt Leó pápa bezárta a Szentpéter Bazilika szent kapuját. Véget ért a jubileumi szent év. A Szent Atya homíliája Vízkereszt ünnepén. Legyünk Máriával a hajnal nemzedéke. Leó pápa úrangyala imája. A napkereti bölcsek mintájára adjuk oda mindenünket a kisded Jézusnak. Leó pápa homíliája a Szent Kapu bezárásakor. Legyünk Máriával a hajnal nemzedéke. 2026. január 6-án, Vízkereszt, Urunk megjelenése napján, 14. Leó pápa ünnepélyes szertartás keretében bezárta a Szent Péter Bazilika Szent Kapuját, és minthogy már hasonlóképpen bezártak a másik három római pápai bazilika Szent Kapuit, hivatalosan is véget ért a reménység jubileumi szent éve. Kedden reggel 9:30-kor kezdődött a Szent Péter Bazilika átriumában a Szent Kapu bezárásának liturgiája. A nyitott Szent Kapuval szemben a Szent Atya így imádkozott. Testvéreim,
come pellegrini di speranza, abbiamo ricercato la via della vita.
Mint a reménység zarándokai kerestük az élet útját Isten igéje és a végtelen irgalmassága fényénél. A mennyből alászállott kenyér táplálta az utunkat. Krisztus szeretete indított megtérésre, testvériségre, az igazságosság és a béke keresésére. Hálás szívvel övezzük fel magunkat, hogy bezárjuk ezt a szent kaput.
Con animo grato ci accingiamo a chiudere questa porta santa.
Amelyen hívek sokasága haladt keresztül, annak bizonyosságában, hogy a jó pásztor mindig nyitva tartja szívének kapuját, hogy befogadjon bennünket, mindahányszor fáradtnak és elnyomottnak érezzük magunkat. A Szentlélek vezetésével egyesítsük hangunkat az egyház hangjával, az Atya dicséretében, aki elküldte nekünk a fiát, mint a világ világosságát.
Che ha inviato il suo figlio, luce del mondo.
A pápa imádsága után a Kapella Sistina énekelte Izaiás próféta sorait. Ó, Dávid kulcsa, Izrael házának jogara, amely megnyitod, amit senki nem tud bezárni, és bezárod, amit senki nem tud megnyitni. Jöjj, és szabadítsd meg a fogságban lévő embert, aki a sötétségben és a halál árnyékában fekszik. Ezt követően a Szent Atya a nyitott szent kapu küszöbére térdelt, és ott röviden, csendben imádkozott. A közvetítés során ugyanazt a mély, szívből fakadó, megindult érzés lehetett olvasni az arcán, ahogyan megválasztása után megjelent a Szent Péter Bazilika homlokzatának lodzsáján május 8-án este. A szótlan személyes imádság után most a pápa felkelt, majd egymás után maga felé húzta és bezárta a szentkapu súlyos bronz szárnyait. Ezzel véget ért a szertartás, mivel a szentkapu ilyenkor szokásos befalazására a bazilika hajója felőli oldalon a következő héten kerül sor a bazilika főpapja és káptalani testülete jelenlétében. Az átriumból a pápai asszisztencia a bazilika főoltárához vonult, ahol Leó pápa a glória intonálásával folytatta az ünnepi szentmisét.
Gloria in excelsis Deo.
A szentmise evangéliuma leírja a bölcsek nagy örömét, amikor újra meglátták a csillagot.
La grandissima gioia dei magi nel rivedere la stella.
De azt a nyugtalanságot is, amelyet Heródes és egész Jeruzsálem érzett, miközben őket keresték, kezdte beszédét Leó pápa. Amikor Isten megjelenéséről van szó, a Szentírás nem rejti el az ilyenfajta ellentéteket. Öröm és zavar, ellenállás és engedelmesség, félelem és vágyakozás. Ma az Úr megjelenését ünnepeljük, folytatta a pápa. Tudatában annak, hogy jelenlétében semmi sem marad a régiben. Ez a remény kezdete. Isten kinyilatkoztatja magát, és semmi sem maradhat változatlan. Véget ér egy bizonyos nyugalom, az a fajta, amely arra készíti a buskamarokat, hogy ismételgessék, nincs semmi új a nap alatt. Elkezdődik valami, amitől a jelen és a jövő függ, ahogy a próféta hirdeti, kelj föl, ragyogj, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége felradagott rajtad. Meglepő dolog, folytatta a pápa, hogy éppen Jeruzsálem nyugtalankodik, az a város, amely oly sok új kezdetet látott már. Lakói közt épp a Szentírás tudósai, akik hiszik, hogy mindenre tudják a választ, úgy tűnik, elvesztették a képességüket, hogy kérdéseket vessenek fel, és vágyakat szítsanak. Sőt, a város megrémítik azok, akik reménytől indítva messziről érkeznek, odáig menően, hogy fenyegetést látnak abban, aminek egyébként nagy örömet kellene neki okoznia. Ez a reakció minket is kihívás elé állít, mint egyházat. Értelmezte a jelenre a helyzetet Leó pápa. Ennek a bazilikának a szent kapuja, amelyet ma utolsóként zártuk be, számtalan ember érkezését látta, akik a mindig nyitott kapukkal álló város az új Jeruzsálem felé tartottak. Kik voltak ők, és mi indította ide őket? Kérdezte a Szent Atya. Különösen súlyos kihívás elé állít minket a jubileumi év végén kortársaink lelki keresése, amely sokkal gazdagabb annál, semmint fel tudnánk azt fogni. Milliók lépték át az egyház küszöbét, És mit találtak ők?
Che cosa hanno trovato?
Milyen szíveket, milyen aggodalmat, milyen választ? Igen, a bölcsek még mindig léteznek. Olyan emberek, akik vállalják a kihívást, hogy kockáztassák saját útjukat, akik a mai, sok szempontból elutasító, veszélyes és zavaros világunkban úgy érzik, hogy tovább kell menniük, keresniük kell. Homo viator, mondták a régiek. Úton járó életek vagyunk. Az evangélium arra buzdítja az egyházat, hogy ne féljen ettől a dinamizmustól, hanem értékelje és irányítsa az Isten felé, akitől ez ered. Ez az Isten zavarba tud hozni minket, mert nem marad mozdulatlan a kezünkben, mint az ezüstből és aranyból készült bálványok, hanem élő és életet adó, mint a kisded, akit Mária a karjaiban tartott, és akit a bölcsek imádtak. Szent helyek, mint katedrálisok, bazilikák és kegyhelyek, amelyek a jubilalmi zarándoklatok célpontjaivá váltak, terjesszék az élet illatát, és keltsék azt az eltörölhetetlen benyomást, hogy megkezdődött egy másik világ. Kérdezzük meg magunktól, van-e élet az egyházunkban? Van-e helye annak, ami születik? Szeretünk-e és hirdetünk-e egy olyan Istent, aki új útra indít minket? Az evangélium történetében Heródes a trónját félti. Felzaklatja az, amiről úgy érzi, hogy nem áll a hatalma és ellenőrzése alatt. Megpróbálja kihasználni a bölcsek vágyát, és saját előnyére próbálja fordítani küldetésüket. Ez akár hazudni is kész, bármire képes. A félelem ugyanis elvakítja őt. Az evangélium öröm azonban felszabadít. Igen, bölcsebbé, bátorra, figyelmessé és kreatívvá is tesz minket, a már bejárt utakon kívül más utakat is javasol. A bölcsek egy egyszerű és tényleges kérdést hoztak magukkal Jeruzsálembe. Hol van, aki most született?
Dov'è colui che è nato?
Milyen fontos, hogy azok, akik átlépik az egyház küszöbét, érezzék, hogy a messiás éppen most ott született, hogy ott egy közösség gyűlik össze, amelyben remény ébredt, hogy ott egy élettörténete bontakozik ki. A jubileum azért született, hogy emlékeztessen minket arra, hogy újra kezdhetjük, sőt, hogy még mindig a kezdetnél vagyunk, hogy az Úr növekedni akar közöttünk, velünk akar lenni ez az Isten. Igen, Isten megkérdőjelezi a fennálló rendet. Vannak álmai, amelyek ma is inspirálják prófétáit. Eltökélt szándéka, hogy megváltson minket a rabszolgasság régi és új formáitól. Fiatalokat és időseket, szegényeket és gazdagokat, férfiakat és nőket, szenteket és bűnösöket bevon irgalmasságának cselekedeteibe, igazságosságának csodáiba. Nem kelt zajt, de országa már mindenhol ott sarjad a világon. Az Úr hány megjelenését kaptuk, és kapjuk hamarosan, csodálkozott a Szent Atya. Azonban el kell szakítanunk azokat Heródes szándékaitól, a félelmétől, amely mindig agresszióba csap át. Keresztelő János napjaitól fogva, mint mostanáig, erőszakot szenved a mennyek országa, és azt erőszakosok ragadják el. Jézusnak ez a titokzatos kijelentése, amelyet Máté evangéliumában olvasunk, önkéntelenül is arra a sok konfliktusra emlékeztet, amelyel az emberek ellenállhatnak annak az újnak, sőt akár csapást is mérhetnek rá, amelyet Isten mindenki számára tartogat. A béke szeretete, a béke keresése azt jelenti, hogy megvédjük azt, ami szent, és éppen ezért születőben van. És így kicsi, törékeny, törékeny, mint egy kisgyermek. Körülöttünk egy torz gazdaság próbál mindenből hasznot húzni. Látjuk ezt, a piac átalakítja még az emberi keresés, utazás, újrakezdés utáni vágyat is.
Ci ha educato il giubileo?
Kérdezzük meg magunktól, ajánlotta a pápa. Vajon a jubileó megtanította minket arra, hogy meneküljünk az olyan hatékonyság elől, amely minden termékké, az ember pedig fogyasztóvá redukálja. Vajon ez év után jobban felismerjük-e majd a látogatót, mint zarándokot, az idegent, mint keresőt, a távoli embert, mint felebarátot, a más embert, mint utitársat? Az a mód, ahogy Jézus mindenkivel találkozott, és ahogy mindenkinek megengedte, hogy hozzá közeledjen, megtanít minket arra, hogy becsüljük meg a szív titkait, amelyeket csak ő tud olvasni. Vele tanuljuk meg megérteni az idők jeleit. Ezt pedig senki sem tudja eladni nekünk. A gyermek, akit a bölcsek imádnak, felbecsülhetetlen és mérhetetlen jó. Ő a nagylelkűség megnyilvánulása. Nem előkelő helyeken, hanem szerény körülmények között vár ránk. És te, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmei között. Hány városnak, hány közösségnek kell hallania, semmiképpen sem vagy legkisebb. Igen, az Úr még mindig meglep minket. Hagyja, hogy megtalálják. Az ő útjai nem a mi útjaink, és az erőszakosak nem tudják irányítani azokat, sem a világ hatalmasságai nem tudják megakadályozni azokat. Ezért nagy az öröm a bölcseknek, akik elhagyják a palotát és a templomot, és Betlehembe mennek.
Verso Betlemme.
Akkor látják meg ott újra a csillagot. Ezért, kedves testvéreim, szép dolog a remény zarándokaivá lenni, és szép dolog továbbra is együtt azzá lenni. Isten hűsége továbbra is ámulatba ejt majd minket. Ha nem alacsonyítjuk le templomainkat emlékművekké, ha közösségeink otthonok maradnak, ha egységesen ellenállunk a hatalmasok csábításának, akkor mi leszünk a hajnal nemzedéke? Mária, a hajnalcsillag mindig előttünk fog járni.
Caminerà sempre davanti a noi.
Fiában egy csodálatos emberséget fogunk szemlélni és szolgálni, amelyet nem minden hatóság illúziói, hanem az Isten akarata alakított át, aki szeretetből emberré lett. Zárta homíliáját Leó pápa. A Szentatya úrangyala imája vízkereszt ünnepén. A napkeleti bölcsek mintájáról adjuk oda mindenünket a kisdegy Jézusnak. A Szent Misét követően Leó pápa a Szent Péter Bazilika homlokzatának központi lodzsájáról imádkozta a déli úrangyala imát. Sajnos szakadó esőben esernyő alatt várakoztak a hívek a Szent Péter téren, hiszen a bazilikában csak mintegy 5000 hívő vehetett részt az ünnepi eseményen, köztük Sergio Mattarella, Olaszország köztársasági elnöke. Kedves testvéreim és nővéreim, jó napot!
Buongiorno!
Köszöntötte a híveket a Szentatya. Ebben az időszakban számos ünnepnapot éltünk át, és a vízkereszt ünnepélyessége már maga neve is arra utal, hogy mi teszi lehetővé az örömöt, még a nehéz időkben is. Mint tudjátok, az epifánia szó megjelenést tartalmaz, és így örömünk egy olyan misztériumból születik, amely már nem rejtett. Isten élete kinyilatkoztatást nyer, sokszor is különböző módokon, de Jézusban végleges világossággal valósult meg. Így most, még sok megpróbáltatás közepete is, tudjuk, hogy reménykedhetünk. Isten üdvözít, nincsenek más szándékai, nincs is más neve. Mindaz, ami megszabadít és üdvözít, csak is Istentől származik. Ez Isten epifániája, megjelenése. Hangsúlyozta Leó pápa. A bölcsekhez hasonlóan letérdelni, leborulni a betlehemi gyermek előtt számunkra is azt jelenti, hogy megvalljuk. Megtaláltuk az igazi emberséget, amelyben Isten dicsősége ragyog. Jézusban megjelent az igazi élet, az élő ember, azaz a nem önmagáért létező, hanem nyitott és közösségben lévő élet, ami arra késztet minket, hogy azt mondjuk, miként a mennyben, úgy a földön is.
Come in cielo, così in terra.
Igen, az isteni élet elérhető közelségben van számunkra, megnyilvánult, hogy magával ragadjon minket felszabadító dinamizmusával, amely feloldja a félelmeket és békében egyesít minket. Ez egy lehetőség, egy meghívás. A közösség nem lehet kényszer, de mit kívánhatnánk még? Az evangéliumi történetben és a betlehemi jászolokban a bölcsek értékes ajándékot adnak a kis Jézusnak, aranyat, töményt és mirhát. Ezek a dolgok talán nem tűnnek hasznosnak egy gyermek számára, de egy olyan vágyat fejeznek ki, amely elgondolkodtató számunkra a jubileum év végéhez közeledve. Aki mindent odaad, sokat ad.
Dona molto, chi dona tutto.
Emlékezzünk arra a szegény özvegyre, akire Jézus felfigyelt, és aki utolsó fillérjeit, mindenét, amilyen volt, a templom kincstárába dobta. Nem tudjuk, mit birtokolta a keretül érkező bölcsek, de távozásuk, kockázatvállalásuk, maguk az ajándékaik is azt sugallják nekünk, hogy minden, valóban minden, ami vagyunk és amivel rendelkezünk, arra vár, hogy Jézusnak azt felajánljuk, és ez így egy felbecsülhetetlen kincs. A jubileum erre emlékeztetett minket, erre az ingyenességen alapuló igazságosságra, magában hordozza a felhívást az együttélés újjászervezésére, a föld és az erőforrások újraelosztására, arra, hogy Isten álmai szerint, amelyek nagyobbak a mieinknél, állítsuk vissza, amink van, és akik mi vagyunk. Kedves testvéreim, a reménynek, amit meghirdettünk, megalapozottnak kell lennie. A mennyből jön, de itt a földön egy új történelmet kell teremtenie. A bölcsek ajándékaiban tehát látjuk, hogy mit oszthatunk meg mindannyian. Növekedjen hát az ő országa, valósuljon meg bennünk az ő szavai, váljanak az idegenek és az ellenségek testvérekké, az egyenlőtlenségeket váltsa fel az igazságosság, a háború igyekezetét a béke mestermunkája. Mint a reménység szövői, induljunk el a jövő felé egy másik úton. Zártam az úrangyala ima előtt mondott beszédét 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották Vízkereszt ünnepén. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai szerkesztő, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse. Rónai György, Verebek. 18-20 fokos hideg volt ide fönn a hegyvidéken. Már azt hittem, ezen a télen kipusztulnak a verebek. Napok óta egyet sem láttam. S mi történt tegnap előtt? Ebéd után egy kevés maradék volt még a tálban. Csak pár falat, de mégis étek. Eltenni kevés, kidobni vétek. A cica kényes, nem eszi meg. Na, majd megeszik a verebek. Azzal egy kis tálkára véve kitettük a balkon közepére a hóba. Nem történt semmi perceken át. Aztán megrebbent egy bokorág, s gyanakodva kidugta fejét, és szétnézett egy kis veréb. Szemügyre vette a terepet. De akkor már új és új verebek, 10-15 is lehetett, tolakodtak a háta megett. Tollát borzolta, mintha fázna. Majd hirtelen rászállt egyenesen a balkon alatt a barackfára. Onnét, kis kémlelés után, mint csöpnyi gombolyag, olyan puhán huppant le a hóba a balkonon. A többi veréb az ágakon leste, mi lesz? Nem történt semmi. A kis begyes ugrott egyet-kettőt, utána lecsapott a tárra, kikapott belőle egy rizszemet, s esze-vesze tiramban visszamenekedett a fára. Onnét lesett a balkonunkra. A többi veréb elébb s elébb óvakodott, majd egyik a másik után röppent a barackfáig, barackfáról balkonperemére, s onnét orvult gyanakodva, félve a tálig. S egy rizzsel vissza az ágra. Ellepték már egészen a fát. és most kezdődött a haditanács. Micsoda lárma! 20, 50 vagy 100, a rózsadomb valahány verebe ott zsibong azon az egy fán, ott csivitol, s amikor elérkezik a pillanat, zúgva megindul a csapat, surrog, burrog a sok kicsi fürge szárny, s a szürke hadsereg elfoglalja a tálat. Nekilátnak, nyelik szaporán a risszemeket, s a tálon csak úgy kopog és pereg a sok kicsi csőr, 10, 100, 1000 békés kis géppuska kelepel. S mire a nagy csata véget ér, a tálka alja olyan fehér, hogy annál szebb, a leghevesebb mosogatás után se lehet. A balkonon a hó tele van millió pirinyó szarkalábbal, a verebek lábnyomával. Azóta minden ebéd után nagy veréblakoma van Budán a balkonunkon. Itt zsibong a rózsadomb minden verebe, s zengi veréb nyelven, hogy jól esett az ebéd, s jöhet bátran a többi veréb vendégségbe, mert van elég, s lehet mínusz 10, 20, 30. A telet majd csak kibírjuk, verebek. Verebek, rigók, emberek, ha van bennünk egy kis szeretet.
Rónai György Verebek című versét Jakó Beáta előadásában hallották. Rónai György költő, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 1949 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a második világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Engedd, irgalmas Isten, hogy mindazt, ami neked tetszik, hőn óhajtsam, okosan keressem, igazán megismerjem, tökéletesen megtegyem, neved dicséretére és dicsőségére. Rendezd, ó Istenem, állapotomat, és add tudnom, amit tőlem kívánsz, hogy megcselekedjem, és add, hogy véghez is vihessem úgy, amint kell, és lelkemnek hasznára válik. Add, Uram, hogy jó vagy bal sorsban egyaránt megállhassam helyemet, hogy abban el ne bizakodjam, ebben el ne csükkedjek. Add, Uram, hogy jó vagy bal sorsban egyaránt megállhassam helyemet, hogy abban el ne bizakodjam, ebben el ne csükkedjek. Semmin se örüljek vagy sajnálkozzam, csak azon, ami hozzád vezet, vagy tőled elszakít. Senkinek se kívánjak tetszeni, se ne féljek nem tetszeni, csak neked. Legyen előttem, Uram, silány minden, ami mulandó. Legyen kedves nekem, ami örökké tartó. Legyen unalmas az öröm, mely kívüled vár, semmit ne kívánjak, ami nélküled van. Teljék örömöm a munkában, mely érted van. Legyen unalmas minden pihenés, mely nélküled van. Add, Uram, hogy szívemet hozzád irányítsam, és ha lankadnék és botlanék, a javulás szent föltételével állandóan tápláljam.